Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, itt a Fényforrás, mai vendégem, szakértőm a stúdióban, Németné dr. Vidovszky Ágnes, a Világítás Technikai Társaság alelnöke. És majd picit a szabványokról, meg a jogszabályokról beszélgetünk a világítás technikában. A Fényforrás előző adásában a műsor vendége Kun Gábor, a Magyar Mérnöki Kamara elektrotechnikai tagozatának az elnöke volt, és vele leginkább a villamos tervezés szerepéről beszéltünk. Ő említette, hogy a világítás technikában jelenleg zajló technológiaváltás, ami minket fogyasztókat is érint, a tervezőket is másfajta gondolkodásmódra készíteti, hiszen minden megváltozott, szinte minden megváltozott a világítás technikában. Nem lehet az eddigi rutinból való megoldásokat alkalmazni sok esetben. Ennyi volt a tervezők véleménye, de hát a tervező segítsége, mankója az maga a szabvány, és az is érdekes lehet, hogy ezen a területen hogy áll a világítás technika. Megfelelőek, modernek ezek a szabványok?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Lehet pozitívan és lehet negatívan hozzáállni, mint mindenhez az életben. Vannak szabványok természetesen. A szabványosításnak három nagy csomagja van, ami a következő négy. A viselkedési szabványok, terminológiai szabványok, alkatrész szabványok és a létesítési szabványok. Ezek közül a viselkedési szabványa sokat nem érdemes foglalkozni, az elsősorban a villamos szakembereknek szól, hogy hogyan lehet szerelni feszültség alatt, feszültségmentes állapotban, mit jelent az, hogy feszültségmentesítés, stb. A terminológiai szabvánnyal tulajdonképpen jól állunk, mert van. A probléma az, hogy sokat fejlődött azóta a világ, mióta 1987-ben elkezdtük magyarra fordítani a terminológiai szabványt.
Szinte minden megváltozott.
87. Azóta minden változott, miről, ez miről így igaz. Ez így, hát azért nem minden, mert a fizikai alapfogalmak és egyebek, amik itt definiálva vannak, maradtak, de természetesen a ledekre új előírások kellenek. Ez folyamatban van nemzetközi szinten, és a magyar fordítás tulajdonképpen a fogalmaknak, legalábbis a magyarítása, az többé-kevésbé megtörtént.
Olyan gyors a technológiai váltás, hogy igazából ezt a szakfordítók, meg a műszaki fordítók nem is nagyon tudják utolérni ezek szerint éveken, vagy akár évtizedeken keresztül.
Így igaz, illetve az a probléma, hogy egy nagyon speciális szakma, speciális kifejezésekkel, tehát hiába tud valaki szuperül egy nyelvet, ahhoz ezt a szakmát meg kell tanulni.
De ez kinek hiányzik egyébként a létesítési szabvány? Tehát hát, ez hol okozhat problémát, hogy ez nincs, vagy nem napra kész, nincs lefordítva?
A terminológiai szabvány az ott hiányzik, hogy amikor a nemzetközi szabványokat magyarra próbáljuk fordítani, akkor hiányoznak a szakszavak. És sajnos a Magyar Szabványügyi Testület az angol szabványt tartja alapnak, és annak a fordítása készül. És hát én nem vagyok egy nyelvzseni, de akik több nyelven beszélnek, azt mondják, hogy az angol nyelv az egyik legslendriánabb nyelv. Tehát egy angol kifejezésnek, ha megnézzük a szótárat, akkor 10-15 magyar jelentése van, és hogy abból a jót sikerül-e kiválasztani, az egy kérdés. Tehát itt egy csomó ilyen probléma is van a szabványok fordításánál. A létesítési szabványok azok, amik tulajdonképpen mindenkit kell, hogy érintsenek, aki tervezni akar, aki építeni akar, aki világítással akar foglalkozni.
Igen, mert az ember azt gondolja, laikusként, felhasználóként, építetőként vagy terveztetőként, tehát tervező szakember segítségét igénybe véve, hogy ennek a dolognak rendben kell lennie.
Az előzőekben, értjük ezt a 89 előtti időszakot, a szabványok kötelezőek voltak. Az igaz, hogy az egyetemeken szabványt nem tanítottak, mert az olyan snasz dolog volt, de a kikerült szakember, ha aztán egy munkahelyre került, akkor ott az első dolga az volt, hogy a szabványokkal megismerkedjen. Viszont a kötelező szabványoknak megvolt az a nagy előnye, hogyha nem sikerült teljesíteni a szabvány előírását, akkor egy jól megfogalmazott levéllel felmentést lehetett kérni, és a felelősség azonnal megoszlott. Ma a szabványok nem kötelezők. A beruházó és a tervező megállapodása, hogy melyik szabványt akarja betartani. Akár nem is kell, hogy magyar szabványt tartson be.
Az a tervező felelőssége?
És innentől kezdve ez elsősorban a tervező felelőssége, hiszen neki kell aláírni a tervet, hogy a terv megfelel a vonatkozó szabványnak, illetve annak a szabványnak, amit ő beleír. És hogyha nem felel meg az érvényes szabványnak, és bekövetkezik bármiféle baleset vagy probléma, akkor a tervezőt veszik elő, és hát bebizonyítani mondjuk egy halálos közúti balesetnél, hogy tulajdonképpen ez a világítás jó volt, csak mégsem teljesítette a szabvány előírását, azt hiszem, ezt nem kell magyarázni, hogy nem lehet.
Akkor menjünk egy picit ebbe bele, mert az itt az előző adásokban jól körvonalazódott és tisztázódott, hogy a ledek hihetetlen gyors ütembe fejlődnek, újabb és újabb lámpatestek, fényforrások, világítási megoldások látnak napvilágot. Most akkor ehhez képest a szabványosítás az hol tart, és hol lehet nekünk ebből probléma, hogyha ez hiányzik? Mert még egyszer mondom, engem laikusként se a tervezés, se a szabványosítás igazából nem érdekel. Az érdekel, hogyha mondjuk valami olyasmit vásárolok, vagy építetek be a lakás, vagy egy közúton, ahogy ön mondta, egy balesetet okoz az, hogy a lámpa, vagy a fényforrás nem megfelelően világítja be az éjszakai úttestet. Az igen, az már érdekel.
Így van. Tehát a szabványoknak, amit az elején említettem, ugye több fajtája van, az alkatrész szabványok mondják meg azt, hogy egy fényforrásnak hogyan kell kinéznie, hogyan kell működnie, milyen védelmi funkciókkal kell rendelkeznie. Tehát ugye a laikus az fogja a fényforrást, kicsavarja, becsavarja, és működik. Tehát ilyenkor nem történhet baleset. A ledeknél önmagában nincs probléma, a probléma ott van, amikor megpróbáljuk a ledeket bekényszeríteni azokba a lámpatestekbe, amikben eddig más fényforrásokat használtunk. Tehát például most legutóbb a LED konferencián erről volt hosszan szó, hogy adnak olyan LED csomagokat, amik arra alkalmasak, hogy a meglévő lámpatestünkben a fényforrást LED-re cseréljük.
De ez egy ilyen tuning, sufni tuning, nem?
Hát igen.
Az autókat plusz 30 lóerővel föltuningolom egy kis szerkezettel.
Ezt is, így is föl lehet fogni. De hát arról is szó van, hogy ahogy korábban a higanylámpát kicseréltük nátriumlámpára, és megmaradt a lámpatest, de tettünk bele egy plusz gyújtót, mert arra a higanylámpánál nem volt szükség. Ezt meg lehetett, hát ha nem is házilag barkácsolni, mert azért közvilágítást azt mégiscsak villanyszerelők szerelnek.
Bízunk de ebbe, a erősen bízunk ebben. Igen.
De ezekkel a LED cserepanelekkel, cselecsomagokkal, ezekkel otthon a konyhában a házi asszony is megpróbálkozhat, hogy a korábbi nagy fogyasztású 100 wattos izzólámpáját kicserélje egy 10 wattos LED-re, mert milyen nagyszerű energiamegtakarítás. Hát az egyik probléma az ott adódik, hogy a 10 wattos LED azért nem biztos, hogy fogja tudni azt a fényáramot, amit a 100 wattos izzó. A másik probléma, hogy hogyan teszi be a LED-et az izzó helyére. Vannak olyan ledek, amik becsavarhatók, és vannak, amikhez egy kicsit barkácsolni kell. És ez a veszélyes.
Egyetemen is tanít. Nem csak a világítástechnikai társaság elnök, és még más funkciója is van. Tehát több területen látja azt, hogy mi hogy birkózzunk meg ezzel a feladattal. Akár közvilágítás területén, akár otthoni fényforrások cseréjénél bárhol máshol. Hol tudunk hibázni? Hát hol vannak a legfőbb hibaforrások?
Az otthoni fényforrás cseréknél, nem is annyira a fényforrás cseréknél, mint inkább nagyon divatosak most ezek a LED szallagok, amiket a bárpultba, a konyhapultba, a mosogató fölé, sok felé föl lehet szerelni. Ezekkel elég sok probléma van. És én attól félek egy kicsit, hogy ahogy annak idején a fénycsőtől irtóztak az emberek, mert az első fénycsövek villogtak és zúgtak, most úgy fogunk járni, hogy erőltetjük a ledeket, de a rossz tapasztalatok miatt aztán akkor sem fogják használni az emberek, amikor már megérett arra, hogy otthon is használjuk. Tehát ezekkel a LED szalagokkal az egyik probléma az, hogy a ledek túl melegszenek és túl korán tönkre mennek. A másik probléma, hogy milyen LED szalagot szerelünk föl, hogy annak az érintésvédelme megfelelő-e. A LED elvileg törpefeszültséggel üzemel, de ma már lehet olyan LED-eket kapni, amelyek a hálózati feszültségről működnek. Nyilván valahol van benne egy átalakító.
Persze,
kérdés,
persze,
hogy ez milyen minőségű. A törpefeszültség azért nagyon veszélyes, mert azt hiszük, hogy azzal nem történhet baleset. De ez csak akkor igaz, hogyha a törpefeszültséget előállító transformátor az biztonsági transformátor.
Aztán itt vannak még ugye a fénysűrűségi kérdések, a kápráztatási kérdések.
A létesítési szabványoknak a naprakészségét ez teszi próbára, hogy úgy mondjam. Tehát a ledekkel másképp kell számolni. A hagyományos értelemben a fényforrásoknak a legfontosabb mennyisége az a fényáram volt, erről azt hiszem korábbi előadásokban beszéltek a kollégáim. Ma a ledeknél a fényáramot nem lehet ilyen szavatosan meghatározni, mert nagyon függ attól, hogy milyen a LED hőmérséklete. Innentől kezdve az egész méretezésünk nem megfelelő, hogy úgy mondjam, mert hogyha a ledet úgy tervezték a lámpatestet, hogy abban a ledet mondjuk 125 milliamperrel kell meghajtani, és a kedves felhasználó nem így fogja üzemeltetni, akkor minden adata változik. 250 milliamperrel táplálja, nagyobb lesz a fényáram, szuperül fog világítani, csak éppen az élettartama lecsökken, tehát pont az energia megtakarításnak ez a része nem fog teljesülni, hogy sokkal sűrűbben kell cserélni a fényforrást adott esetben.
Ezeket a hibákat hogyan lehetne kiküszöbölni, meg azt, hogy ne kápráztasson, hogy megfelelő?
A káprázás az megint egy nagyon nehéz kérdés, mert többféleképpen állítanak elő fehér ledet. Ugye fehér ledet használunk a világításban, az általános világításban. És a fény eloszlását úgy lehet meghatározni, hogy valamilyen lencsét teszünk a kis LED csip elé, vagy elé teszünk egy diffúzort. És innentől kezdve a számítás, a káprázás számítása megint egy nehézségbe ütközik, mert nincs egy átlagos fénysűrűsége a lámpatestnek, hiszen ha nincs előtte diffúzor, akkor minden egyes kis fénypontot látok, és ezeknek a fénysűrűsége fog zavart okozni, illetve nem tudom pontosan, hogy egy adott felületen, ha van 100 pici pont, aminek nagy a fénysűrűsége, a köztelévő pontoknak pedig kicsi, akkor hogyan számoljam az átlagot, tehát hogy hogyan kell ezt a súlyozott átlagot meghatározni. Erre nézve még folynak kísérletek és tárgyalások a nemzetközi vizeken.
Az, hogy a tervezés hiányos, vagy a szabványok hiányosak, vagy nem megfelelőek, vagy maga a termék nem igazán kiváló minőség, ugye ez is sok szó esett itt a Világítás Technikai Társaság szakértői sokszor elmondták, hogy hát ez nagyon, nagyon vegyes a minőségi paletta. Ez igazából hol okoz legtöbb problémát, gondot? Közutakon? Lakótelepeken? Tehát közutak megvilágításánál?
Hát azt hiszem, hogy igen, mert a lakásban, ha nem megfelelő a világítás, ki hát fogom cserélni, dühöngök egy sort, hogy sokba került, és visszatérek a hagyományoshoz. Így van. A közvilágításnál a legnehezebb a probléma. A közvilágítás üzemeltetése az az önkormányzat feladata. A 80-as években volt egy nagy botrány abból, amikor Pécsen úgy gondolta az önkormányzat, hogy nem tudja kifizetni a villanyszámlát, és kikapcsolta a közvilágítást. Ennek elég nagy visszhangja volt. Ugye a közvilágításnak az egyik funkciója az, hogy a közutakon lássunk, és balesetmentesen tudjunk közlekedni.
Esztergomba is volt, nem olyan régen
igen,
volt.
Igen, a másik pedig az, hogy a támadásokat kivédjük, tehát lássuk azt, hogy ki jön velünk szembe. Tehát ha a közvilágítás nem megfelelően működik, az mindenképpen problémát okoz. Na most a ledesítésnél az a probléma, hogy elvileg ugye a ledek azok energiatakarékos fényforrások, de azért azt is látni kell, hogy a laboratóriumi eredmények és az a pici csippekből összeépített lámpatest, amivel egy közutat meg lehet világítani, ez nem ugyanolyan energiahatékonyságú. Tehát laboratóriumokban most már 200 lumen per watt fényhasznosításnál tartanak a kis csippekkel, de egy összeszerelt közvilágítási lámpatest azért nem vagyok benne biztos, hogy elérje a 100 lumen per watt. A nátriumlámpa szintén 100 lumen per watt környékén dolgozik, tehát ez azt jelenti, hogy jó nátriumlámpás közvilágítást lecserélni ledekre, úgy, hogy az energiatakarékos legyen, csak akkor lehet, ha kisebb fényáramot viszünk oda, tehát kisebb lesz a megvilágítás az úton. Tehát ez az egyik probléma, hogy az önkormányzatoknak a villanyszámla a lényeg.
Hát azt lehet megmutatni, persze, azt meg lehet mutatni a választóknak.
És a spórolás, és azt nem nézik meg, hogy a megvilágítás az jobb vagy rosszabb lesz adott esetben.
De ezt kísérletezni kéne, ez le kéne futtatni mindenféle
időjárási
körülmények között.
Tehát a Budapesti
Dísz-
és Közvilágítási Társaság, a BDK, az kísérleteket végzett nagyforgalmi úton, kisforgalmi úton, parkokban, és ezek alapján döntött arról, hogy melyik útszakaszon lehet ledesíteni.
És nagyon sok helyen
változtattak
is, ahol nem volt megfelelő minőség.
Nem csinálnak ledet, mert nem lehet jobb eredményt elérni a leddel, mint a meglévő nátriumlámpával.
Picit várni kell még a fejlesztésre?
Igen. Én azt gondolom, hogy igen, és hát a szabványoknak is követni kell. Most ilyen szempontból az egyik jó hír az, hogy a közvilágítási szabvány, az útvilágítási szabvány az nemzetközi szinten most változik. A probléma az, hogy ezek mindig angolul állnak rendelkezésre, és ahogy arról már volt szó, az angol az nem biztos, hogy a legjobb. Tehát, hogy ennek a fordítása, azt ki hogyan értelmezi, és hogyan tudja lefordítani, ez probléma. A szabvány fordítása pedig megint csak nagyon sok pénzbe kerül, de a világítástechnikai társaság az igyekszik erre pénzt fordítani, és energiát, és a szabvány fordításokból kiveszi a részét.
De az biztos, hogy nagyon sokat lehetett hallani az elmúlt időszakban bizonyos településeket az agglomerációban is, máshol az országban, ahol egy ilyen ákorszerűsítés történt, hogy a vállalkozók gyakran szerencselovagok voltak, aztán utána nem díszvilágítás, meg közvilágítás lett, hanem sötétség, elsötétítés a telepeseket. Ez végülis annak köszönhető, hogy a szabvány az nem kötelező, jogszabály pedig nincs.
Így igaz. Ez így igaz. Tehát nem tud az önkormányzat mihez fordulni, mihez nyúlni.
Tehát, mit megkövetelni, ahogy tetszik.
Mi próbáltunk, mint világítástechnikai társaság, mankót adni ehhez, hogy mik azok, amire figyeljenek. Az egyik legfontosabb dolog, és még visszatérnék a fényforrások vagy lámpatestek átszerelésére, az, hogy a minden villamos terméknek kell rendelkeznie CE minősítéssel. Ez a CE minősítés, ez olyan nagyon sokat azért nem jelent, ez azt takarja, hogy a gyártó nyilatkozik, hogy az ő terméke megfelel az európai szabványoknak. De ha nincs CE termék, nincs CE jel rajta, hát akkor minek felel meg? És ha átszerelek egy lámpatestet, akkor a korábbi CE jelölés már nem érvényes.
Az egész tehát lámpatestet,
az egész
persze,
lámpatestet
hát
újra a kellene vizsgáltatni,
ki, hát világos,
így
persze.
Van. Tehát erre is oda kell figyelni, és ezt ajánlottuk az önkormányzatoknak, hogy arra figyeljenek oda, hogy csak minősített lámpatestet szereljenek fel, tehát ezek a sufni szerelések ne menjenek, tehát ne csinálja azt, hogy megtartja a lámpatest házát, és abba házilag barkácsol bele ledeket.
És azt hiszem, hogy akkor arra ugyanúgy vonatkozik az egész garancia.
Másik pedig, amire azt mondjuk, hogy követelje meg, ő mint beruházó, az önkormányzat megkövetelheti, hogy feleljen meg a szabványnak a világítását.
De ezt én is, mint magánember is megkövetelhetem, egy tervezőtől,
természetesen. Nyilván, mondom, ez az ön, mint beruházó és a tervező közös felelőssége. Én azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy ha tervezők lesznek, követeljék meg, hogy írásba adja a beruházó, hogy melyik szabvány alapján kéri a beruházást. Mert megteheti, hogy egy német DIN szabványt vesz elő, ugye sok német beruházónk van, vagy akár egy amerikai szabványt. De legyen leírva, és annak a szabványnak feleljen meg, amit tervezett.
Érdekes, örülök, hogy beszélgettünk szabványokról és jogszabályokról, és a világítástechnikában köszönöm szépen, Németné dr. Vidovszky Ágnes, a Világítástechnikai Társaság alelnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen.
Szépen.